Folytatódik az Aréna, vendégünk továbbra is Kovács László, az Európai Unió adóügyi biztos, ami mindig nem a klasszikus adó és vámügyeknél maradva, majd arról is fogunk beszélgetni, de most nagyon sok olyan ügy van, amely foglalkoztatja az Európai Unió politikusait, és nem utolsó sorban a közvéleményt, például az energia ügyekinek. Nem véletlenül a tavalyi, illetve az idei évkezdet után, amikor ugye ellátási gondok voltak, ugye fehér orosz-orosz vita a legutóbbi, január elején. És ugye arról sokat lehet hallani, hogy az Európai Unió is azt mondja, hogy mindenképpen arra kell koncentrálni, hogy egyrészt a függőséget valahogy kikerülni, az orosz energiától való komoly függőséget, ugyanakkor az alternatív zöld energiákat is előnyben kellene részesíteni. Hát most nem olyan egyszerűnek tűnik ez a függőség kérdésköre, különös tekintettel például, amit nem feltétlen kapcsolódik lehet ez az ügyhöz, Vladimir Putyin, illetve a George Bush közötti pengevált, amiről most nyilván az Európai Unióban nagyon sok szó esik, hogy hogyan lehet úgy például ezt a kapcsolatot rendezni, hogy mindenki jól járjon.
Ja, amire a kérdésében utalt, hogy volt tavaly egy orosz-ukrán gázárvita, tavaly januárban, idén januárban volt egy orosz-belorusz olajárvita. Ha ellátási gondokat valójában nem is okozott Európában, de annak a veszélyét felvetette. És ez felhívta a figyelmet arra, amivel egyébként az Európai Unió és annak intézményei, így az Európai Bizottság is tisztában voltak, hogy veszély a függőség. Jelenleg az Európai Unió tagállamai által felhasznált energia kb. 50%-a import, tehát az unión kívülről érkezik, és ha nem történik semmi, akkor ez az arány 2030-ra el fogja érni a 65%-ot. Ez egy nagyon kiszolgáltatott helyzetet eredményez, ugyanis azok a térségek, ahonnan az energiát beszerzi az unió, azok nem éppen a föld legbiztonságosabb, legstabilabb térségei. Gondolok itt a Közel-Keletre, gondolok a Perzsa-öböl térségére. Elég, nem kell feltétlenül háború, fegyveres konfliktus, elég annak a veszélye, és azonnal az olajárak az égbe szöknek, abban a pillanatban a gázárak követik, és már is súlyos következményei vannak az egész európai gazdaságra. De látjuk, elég egy gázár vagy olajár vita is, és egy másik, az előbbi kettőhöz a stabilitást tekintve nem hasonlítható térségből, Oroszországból is megkérdőjelezhet az ellátás biztonsága. Ebből a tanulság az, hogy sok irányúvá, több irányúvá kell tenni a beszerzési forrásokat, nagyobb mértékben kell támaszkodni Norvégiára, Algériára, néhány közép-ázsiai egykori szovjet köztársaságra, hogy sokszínűbb legyen a beszerzés forrása, és egyidejűleg az ellátási útvonalakat, a szállítási útvonalakat is többféle módon kell diverzifikálni, tehát hogy ne alakuljon ki, vagy csökkenjen ez a súlyos függőség. Az ellátás biztonságának a megteremtéséhez ez az egyik mód. A másik, hogy szükség van feltétlenül az energia hatékonyság növelésére, vagyis azonos teljesítményt kevesebb energiával előállítani, nevezhetjük takarékosságnak. Erre különböző programok kerültek kidolgozásra, és a tervek szerint 2020-ra az 1990-es szinthez képest egy kemény 20%-os csökkentést kell elérni, épületek jobb hőszigetelésével, energiatakarékos technikákkal, energiatakarékos berendezésekkel, alacsony fogyasztású gépjárművekkel, de még lakossági magatartással is. Volt egy 50 pontos ajánlása a bizottságnak nem olyan régen, amely az internetre is fölkerült, tehet az átlag ember. Például, hogy nem stand-by, készenléti állásba hagyja otthon a különböző háztartási vagy szórakoztató elektronikai eszközöket a csolt állapotba. Nagyon sok, nagyon nagy megtakarítást jelent. Gondoljunk csak arra, hogy az Európai Unió 27 tagországában majdnem 500 millió ember él. Hát azért ez ilyen aprónak látszó takarékoskodási intézkedésekkel is sokat el tud érni, nem beszélve, hogy az energiaszámlák is alacsonyabbak lesznek, tehát még az átlagember szempontjából is kedvezőbb. A harmadik dolog. Működik már a kibocsátás kereskedelem, ez a széndioxid kibocsátásnak egyfajta korlátozását irányozza elő, ugyanis van az energiapolitikával összefüggésben egy másik probléma is. Az, hogy a globális felmelegedés, az a jelenség, amit az átlagember úgy érzékel, hogy teljesen kiszámíthatatlan az időjárás. Ugye most februárban plusz 10-11 fokot mutatnak a hőmérők, ugyanakkor vannak hóviharok olyan országokban, ahol hó 10 évben egyszer esik, tehát az időjárás kiszámíthatatlanná vált, és a tudósok szerint hosszabb távon drámai, ennél sokkal drámaibb következményekkel is járhat az éghajlatváltozás. Emiatt az energia termelésnél el kell érni a széndioxid kibocsátás jelentős csökkentését, mert 80%-a a széndioxidnak, ami a levegőbe kerül, és ami ezt a globális felmelegedést okozza, az az energiatermelésből keletkezik.
Ezt erről is fogom majd természetesen beszélgetni, de azért itt egy fontos kérdés, hogy ezek a számok, ezek a célok, amelyeket megfogalmaz az Európai Unió, mennyire reálisak, miközben azt szeretné az Európai Unió, hogy versenyképes legyen, például Ázsiával, Kínával, az Egyesült Államokkal, Indiával, hogy csak néhányat említsek. Ez azt jelenti, hogy egy sokkal fejlettebb ipar, fejlettebb kereskedelem, ez mind-mind energiákat igényel, nem feltétlen lehet, és ráadásul mihez képest 20%-kal csökkenteni az energiafelhasználást.
A 1990-es szinthez képest. Amikor energiahatékonyságról beszélünk, vagy takarékosságról beszélünk, az egyben versenyképességet is növel, tehát aznak még van ilyen hatása is, meg a lakossági megtakarítások szempontjából, vagy a lakossági terhek csökkentése szempontjából is fontos. De az előbb már ön a kérdésében említette a megújuló energiafajták arányának a növelését, ez is szerepel ebben a január 10-én elfogadott, bizottság által elfogadott átfogó uniós energiapolitikai csomagba. A megújuló energiák részarányát, amely jelenleg 7% körüli az Unióba, ezt 2020-ra 20%-ra kellene növelni. Az üzemanyagok között a bioüzemanyagok, tehát a nem olaj alapú üzemanyagok aránya el kell érje a 10%-ot 2020-ra. Ezek nagyon fontos intézkedések. Egyébként ezek is csökkentik a közel-keleti vagy a perzsa-öbölbeli olajtól, vagy az orosz gáztól való függőséget is, tehát ilyen szempontból is jók, de jó olyan szempontból is, hogy ez új technológiákat jelent, munkahelyeket jelent. Még egy olyan talán meglepő szempont is fölmerül, hogy például ugye Magyarország számára komoly problémát okoz, hogy az Unió meg fogja szüntetni a kukorica felvásárlást. Ami azt jelenti, hogy a termelők, ha nem tudják a piacon eladni a kukoricát, akkor nem számíthatnak arra, hogy az Unió egy meglehetősen tisztességes áron fölvásárolja az eladhatatlan kukorica készleteket. Kukoricából viszont bioetanolt lehet előállítani, tehát bioüzemanyagot, és ezzel az olaj alapú, az olajszármazék üzemanyag fogyasztást, felhasználást lehet jelentősen csökkenteni. És említette még a verseny kérdését. Egy további fontos cél az energiapiacon a verseny erősít, a monopóliumok visszaszorítása. El kell választani az energiatermelés és az energiaelosztás szállítás a csővezetékek, a hálózat tulajdonjogát egymástól. Tehát a nagy monopóliumok, amelyek egyeduralkodó szerepet játszanak, ezeknek a visszaszorítása is fontos uniós cél. Rögtön fölvetődik persze ilyenkor, és mit szólnak ehhez a nagy monopóliumok. Meglepő módon az első reagálások, például olyan országok részéről, Németország, Franciaország elég negatív volt, de egy héten belül ez már változott, ugyanis látják, hogy itt a tét sokkal nagyobb. Itt függőség felszámolásáról vagy csökkentéséről, a klímaváltozás, az éghajlatváltozás lefékezéséről van szó. Tehát
nem gondoljuk azért, hogy azt hiszem hallgatók közül sokan, hogy pusztán ilyen humanitárius megfontolásokból változtatnak majdnem 180 fokos véleményt néhány nap alatt.
Nem is erről van szó, hiszen a bizottság január 10-i energia csomagja az márciusban a tagállamok állam és kormányfői tanácsához, az Európai Tanácshoz kerül döntésre. És az Európai Tanács ezzel egyetért, akkor ez kötelező direktívák formáját fogja ölteni, és akkor egy-egy tagállam, egy-egy vállalat nem mondhatja ki magát ez alól.
Fontos kérdés, atomenergia. Ugye ezzel kapcsolatban van vita azért az Európai Unióban, hogy Németország ugye azt mondta, hogy ezzel lehet kiváltani sok mindent, ami egyben persze veszélyes, ugyanakkor környezetbarátabb.
Az egyik meglepetés az volt, hogy a január 10-i bizottsági ülést megelőző napon, amikor az egész bizottság Berlinbe utazott, és ott találkoztunk az Angela Merkel vezette német koalíciós kormánnyal, minden soros elnökség egy ilyen bizottság és a soros elnökség kormányának a találkozásával kezdődik, és ott Angela Merkel asszony nagyon megengedően fogalmazott a nukleáris energia kérdésében. Emlékezetes, hogy Schröder kancellár nagyon-nagyon ellenezte, és a korábbi szociáldemokrata zöld koalíció az kifejezetten nukleáris energia ellenes volt, el is határozták a reaktorok építésének a leállítását, sőt a jelenleg működő nukleáris reaktorok felszámolását, miközben más tagállamok, gondolok például Franciaországra, Belgiumra, a megtermelt energia nagy részét nukleáris energiából nyerik, tehát itt van egy nagyon nagy különbség. Most a bizottságnak 10-én, nyilván figyelembe véve ezt a német álláspontot is, úgy döntött, hogy nem fogalmaz meg ajánlást a tagállamoknak, tehát nem mondja azt, hogy a nukleáris energia az egyedül üdvözítő, de azt sem mondja, hogy ezt vissza kell szorítani, le kell építeni. Minden tagállam maga dönti el, hogy például abban a 20%-nyi tiszta energiába mekkora legyen mondjuk a biomassa, mekkora legyen a szél, a nap, a vízi energia aránya, mekkora legyen a nukleáris energia aránya, és ez mindenképpen egy rugalmasabb megoldást tesz lehetővé, a tagállamok a saját adottságaik szerint szabályozhatják ezt.
Innen folytatjuk a beszélgetést, hírek jönnek itt az Inforádióban, vendégünk pedig továbbra is Kovács László, az Európai Unió vámis adóügyi biztosa.